A faluba érkezett vizsgálótiszt előtt a náluk szolgáló Marta F. és Marie S. eskü alatt vallották, hogy az éjszakai kenyér sütéskor Wilhelm G., amikor parazsat húzott a kemencéből, megbotlott és rázuhant az égő zsarátnokra. Jó fél évvel később pedig a berni bíróságon egy vándorló cigány köszörűs bevallotta a gyilkosságokat, sőt még további tucatot is, melyeket vándorlásai során követett el. A docens felemelte a harmadik papírlapot, és rábökött. Valamennyi között ez a legérdekesebb. Mindjárt látni fogják miért. Kicsit hihetetlennek tűnik az egész, annak ellenére, hogy hivatalos személyek aláírása hitelesíti az eredeti dokumentumokat. Az első papír egy vizsgálati jegyzőkönyv nyomán készült, amelyet a berni önkéntes tűzoltó egyletben vettek fel az 1827. évben. A jegyzőkönyv adatai szerint hivatásos tűzoltóként szolgált az egyletben Rudolf G. kiszolgált katona. Első hallásra furcsának tűnhet, hogy a tűzoltó egyletnek, amely nevében hordja az önkéntes jelzőt, hivatásos tagjai is voltak, de akkoriban ez volt a szokás. Előszeretettel alkalmaztak opsitos katonákat olyan profi feladatokra, mint szivattyúk karbantartása, lovak ápolása, stb. Pontosan nem derült ki, Rudolf G.-nek mi volt a dolga, az azonban bizonyos, hogy önkéntes társaival egy hálóteremben aludt előkészületek idején. Alig, hanem aratás időben volt akkoriban is a legnagyobb a veszély, de minden esetre nyáron, amikor a gyakorta fúvó szél messzire sodorhatja a lángokat. Ilyen időszakokban az önkéntesek éjszakáikat az egylet helyiségeiben töltötték, sokan az egylet székházának az udvarán, sátorban. A jegyzőkönyv szerint egy holdas, lehet, hogy éppen teleholdas nyári éjjelen tragédia történt. Egy néven nem nevezett önkéntes tűzoltó halt meg kiderítetlen körülmények között. Egyik társa állítása szerint a fiatalember éjszaka kiment a sátrából, s hosszú ideig nem is tért vissza. Társa, aki felébredt a motozásra, azt hívén, hogy rosszul van, és talán maga tehetetlenül fekszik odakint, utána ment. Legnagyobb megdöbbenésére a latrinához közel holtan találta, s ami a legfurcsább, olyan sérülések okozták a halálát, amelyek egy vadállat harapására emlékeztettek. Széles körű nyomozás indult a tettes kézrekerítésére, a berni vadászegylet tagjai hetekig járták a környéket, de nem sikerült a kóbor állat nyomára akadniuk. Végül hónapokkal később 50 mérföldnyire Berntől elejtettek egy farkast, amely addigra már több juhot széjjel tépett, és egy faluban megtámadott egy kisgyermeket is. A vadászegylet vezetői úgy vélték, hogy ez a farkas azonos lehet azzal az állattal, amely megölte a fiatal tűzoltót. Arra azonban senki nem tudott magyarázatot adni, hogyan került a farkas a város közepére, s hogyan hatolt be az egylet magas kerítéssel biztosított körzetébe. A vizsgálat lezárása után röviddel jelentkezett az egyletnél egy ócskás, bizonyos U. Schwarz, aki bemutatott egy ezüst fedelű zsebórát. A zsebóra eredetileg az elhalt tűzoltó tulajdona volt, s a rajta található vésett szerint egy gyakorlat alkalmából tanúsított, különösen leleményes viselkedése jutalmául kapta. Az ószeres közvetett úton jutott az órához, és kötelességének érezte, főként a vizsgálat nyilvánosságra kerülése után, hogy értesítse róla az egylet vezetőségét. A vezetőség megköszönte U. Schwarz jó indulatát, és csendben nyomozást indított, amely kiderítette, hogy az órát az elhalt tűzoltó társa Rudolf G. értékesítette. A vezetőség természetesen kérdőre vonta Rudolf G.-t, aki azzal védekezett, hogy az órát a haláleset előtti napokban kártyán nyerte el az elhalttól. Arra a kérdésre, hogy kik vettek még részt a kártyázásban, és hogy egyáltalán vannak-e tanúi az esettel kapcsolatban, kitérő válaszokat adott, feltételezések szerint azért, mivel az egylet tagjai számára szigorúan megtiltatott a kártyázás. Bár semmiféle eljárás nem indult ellene, Rudolf G.-t ettől kezdve a gyanakvás légköre vette körül. Többen állították, hogy Rudolf G. farkasember, aki teleholdkor farkassá változik és megtámadja embertársait. Rudolf G. ezek után visszahúzódva élt, és többek tanúsága szerint is gyakran foglalkozott azzal a gondolattal, hogy leszerel az egylettől és visszatér szülőfalujába. Furrer felnézett a papírokból, tartott egy rövid hatásszünetet, majd folytatta. A második halálesetre majd egy évvel később került sor, és az a legfurcsább, hogy ismét csak teliholdkor. Késő májusi éjszaka volt, füllett és meleg. A legénység sátrakban aludt az egylet mögötti réten. A telihold éjszakájának kellős közepén egy Drexler nevű mészáros legény, különben első kocsi hajtó, arra ébredt, hogy motoz valami közelében. Először azt hitte valamelyik bajtársa, majd amikor szólongatására nem érkezett válasz, tolvajra gyanakodott. Drexler, mint már említés esett róla, mészáros legény volt, és számtalan óriási bikát küldött át a más világra a vágóhídon. Nem volt anyámasszony katonája, ezért miután nem kapott választ, sőt azt látta, hogy az árnyék lelapul az ágyak közé, hozzáugrott és igyekezett elkapni a nyakát. Mekkora volt aztán a meglepetése, amikor a tolvaj gigája helyett szőrös állatnyakat markolt a keze, és érezte, hogy dögletes bűz kíséretében éles fogak marnak a vállába. A mészáros legény nem hagyta magát, ütötte a farkast, ahol érte, igyekezett kiszorítani belőle a lelket. Az állat többször is a torka felé kapott, aztán csalódott üvöltéssel kimenekült a kezei közül, ki a sátorból, és eltűnt a holdfényes éjszakában. Ekkor már valamennyi sátorlakó felébredt egy kivételével. Ú, plüss, önkéntes tűzoltót vérbefagyva találták az ágyán. A farkas elharapta a torkát. A legények nem tétováztak, hanem villámsebesen riadóztatták a többi sátrat is. Az ellenőrzés során kiderült, hogy senkinek nem esett bántódása, és az erőszakos behatolás nyoma sem látszott a sátrakon. Egy fő azonban hiányzott a létszámból. Rudolf G. Mi másra gondolhattak volna, mint arra, hogy Rudolf G-t is megtámadta a farkas, vagy akár el is hurcolta? Elhatározták, ha törik, ha szakad, előkerítik. A jegyzőkönyv adatai szerint Rudolf G-re nem messze a tábortól egy patak partján találtak rá, s kérdéseikre azt a választ adta, hogy az éjszakai füllettségtől hajtva jött a vízhez. A legények megfogták, és bár hangosan tiltakozott ellene, megkeresték a ruháit, amelyek egytől egyig nedvesek voltak. Rudolf G. azt állította, hogy beleesett a vízbe, amikor vigyázatlanul közeledett a patakhoz. A legények és később a vizsgáló tisztek is vérfoltokat találtak Rudolf G. ingén és kabátján, mire a gyanúsított azzal védekezett, hogy a vérfoltok egy mészáros műhely tetőszerkezetének az oltásakor néhány nappal korábban kerültek rájuk. A vizsgálat bebizonyította, hogy Rudolf G. nem hazudik, az oltóbrigád tagjai közül többen is összevérezték magukat. Az egylet mégis eljárást indított az igazság kiderítésére hivatásos vizsgáló tisztek bevonásával. Másnap reggel az egészségügyi vizsgáló tiszt utasítására Rudolf G.-t székletvizsgálatnak vetették alá. A feltételezés ugyanis az volt, hogy a vérfarkas nem csak azért öli meg áldozatait, hogy ezzel teljesítse aljas vágyát és örömét lejje benne, hanem mert szüksége van újabb átváltozásaihoz az emberi vérre. Ha pedig Rudolf G. a vérfarkas, és megitta a megölt ember vérének legalább egy részét, a vérnek ott kell lennie a székletében. A vizsgálat jegyzőkönyve szerint a próba pozitív eredményt hozott. A gyanúsított székletéből nagy mennyiségű vér volt kimutatható. A vizsgáló tisztek azután letartóztatták Rudolf G-t. A tárgyalásra nagy nyilvánosság előtt került sor. Már a kezdet kezdetén világos volt, hogy a legény nem úszhatja meg szárazon. A legnagyobb felzúdulást mégis az okozta, amikor a vádat képviselő vizsgáló tiszt előbányázta Rudolf G. felmenőivel kapcsolatos bizonyítékait. Nyilvánosságra került Oszkár G. és fia esete, akiknek Rudolf G. egyenes ági leszármazottja volt. Továbbá igen súlyosan esett latba a vérpróba eredménye is. Városszerte mindenki biztos volt benne, hogy Rudolf G. a legsúlyosabb büntetést kapja. Mekkora volt aztán a meglepetés, amikor a védelmet képviselő vizsgáló tiszt sorra megcáfolta a vádakat. Elmondta, hogy Oszkár G-re, a vádlott dédapjára soha nem sikerült rábizonyítani a vádat, mint ahogy a